Jairo dos Santos testvért fogjuk hallani Brazíliából, aki Nagyváradon járt 2019. október 25-26 és 27-én. Ez a négy részes konferencia Jákób életéről szól. Jó estét kívánok, testvérek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek veletek. Ez egy régi vágyam volt, hogy ide eljussak. De hála legyen az Úrnak, hogy most lehetőség adódott rá. Malakiás könyvéből szeretnék először olvasni. Az első részből. Az első, második és harmadik versek. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Ha vagy nem atyafia volt Ézsau Jákobnak, azt mondja az Úr, Jákobot pedig szerettem. Imádkozzunk. Drága mennyatyán, köszönjük ezt az alkalmat, hogy együtt lehetünk a romániai testvérekkel. A te irgalmad az, ami minket így összehozott. Most a te kezedbe tesszük ezt a ma estét. És ahogy szóljuk az igét, kérünk, hogy szólj a szívünkhöz. Hogy a te szavad édes legyen a mi szívünk számára. Hogy ez egy átformáló szó legyen. És mindezt háladással köszönjük neked az Úr Jézus nevében. Amen. Ez alkalommal Jákob életéről szeretnék szellemi tanulságokat megosztani veletek. És próbáljuk megérteni, hogy milyen drága és fontos tanulságok vannak Jákob életében, ami számunkra, amit mi is alkalmazhatunk. Ezzel a Malakiás könyvéből való igeverssel kezdem, és ez az Úr igének terhe Izrael ellen. Ez azt jelenti, hogy ez ott volt egy teherként Malakiás szívén. És ezt a terhet szerette volna átadni Izrael népének, Izrael számára. Az első dolog, amit az Úr mond, azt mondja, hogy Jákobot szerettem, vagy szerettelek titeket. Tudjuk, hogy Isten a szeretet, de mégis fontos az, hogy ő időről időre mondja nekünk azt, hogy ő szeret minket. És a nép visszafelel neki, hogy és miben szerettél minket? Ezt azt tükrözi, hogy valahol Izrael népe nem értette, vagy nem látta azt, hogy Isten szereti őket. És különösen nehéz megérteni Isten szeretetét, amikor nehéz helyzeteken megyünk keresztül. És akkor az a kísértésünk, hogy feltegyük a kérdést, na de hogyan szerettél minket? Mert ha te szeretsz, akkor miért engeded meg ezt vagy ezt? Miért kell átmennem ilyen és ilyen helyzeten? Miért kell szembenéznem ilyen és ilyen nehézségekkel? Miért kell átmennem ilyen és ilyen folyamatokon? De Isten mégis azt mondja, hogy szerettelek benneteket. Felismered azt, hogy mennyire szeret Isten téged? Az ő szeretet iránted és irántam nincs korlátok közé szorítva. Ő az ő fiát adta ott a kereszten, hogy üdvösséget hozzon a számunkra. És az ő fia a vérét ontotta a kereszten, hogy megtisztítson minket a bűneinktől. És aztán így folytatja, hogy nem a testvére volt Ézsó Jákobnak, mondja az Úr. Mégis én Jákobot szerettem. Néha felmerülhet ez a kérdés bennünk, hogy hogy lehet az, hogy Isten Jákobot szerette, és Ézsait pedig nem. De nem helyes, nem jó, ha így gondolkozunk Istenről. Mert amikor Isten azt mondja, hogy Jákobot pedig szerettem, ez azt jelenti, hogy Jákob életével van egy célom. Nem azt jelenti, hogy Jákobot szerettem, Ézsait pedig gyűlöltem, hanem azt mondja, Jákobot szerettem, mert Jákob áll kapcsolatban az én, kapcsolódik az én célomhoz. Mert azért szerettem Jákobot, mert Jákob, tehát Jákobbal egy célom van. Ez nem az örök élettel van kapcsolatban. Mert hajlamosak az emberek azt gondolni, hogy Jákobot én az örök üdvösség szempontjából szerettem, és itt pedig az örök kárhozat miatt gyűlöltem, vagy arra, azért. Nem ez volt Istennek a szívén. Mert Istennek a szívén az a vágy van, hogy minden ember üdvösségre jusson. De amikor Istennek van egy terve, hogy elhozza az üdvösséget erre a földre, akkor a Jákobot fogja felhasználni erre a célra, mint nyersanyagot. Ezt jelenti igazán ez a mondat, hogy Jákobot szerettem, nem pedig Ézsaut. Jákobot választottam ki, mert Jákobot akarom használni arra, hogy az én célomat véghez vigye. Mert Jákobot eszközként, az én akaratom eszközeként akarom felhasználni ezen a földön. Jákobot akarom használni arra, hogy valahogyan üdvösséget hozzak az egész emberiség számára. Na és ki Jákob?
grandson of Abraham.
Jákob Ábrahámnak az unokája volt, és ő a 12 izraeli törzsnek az apja. És ebből a 12 törzsből egy napon egy egész nemzet jött létre. És ezen keresztül, a nemzeten keresztül egy napon Krisztus jött el erre a földre. Tehát Jákobot használta Isten arra, hogy elhozza erre a földre a megváltót. És Isten használt őt, de először még nem olyan állapotban volt, hogy használhatta őt. Jákobot át kellett formálnia. Mert egy napon Jákobból Izrael lesz. És csak miután Jákobot átformálta, tudja Istennek a célját véghez vinni. Ez Jákob életének és tapasztalatának a lényege. Mert fogjuk látni, hogy Isten hogyan használta fel ezt a nyersanyagot arra, aki még először nem volt készen, hogyan használta fel ezt a nyersanyagot, és formálta át egy olyan anyaggá, ami hasznos volt az Úr kezében. Hogyha tanulmányozzuk Jákob életét és tapasztalatait, akkor meg fogjuk látni azt is, hogy Isten hogyan munkálkodik a mi életünkben, hogy egy napon az Úr bennünket is használni tudjon arra, hogy véghez vigye az ő célját. Van egy kis különbség Jákob között és közöttünk. Tegyük fel, hogy itt ezen a ponton van az Úr első eljövetele. És Jákob pedig itt előtte élt, az Úr Jézus első jövetele lét megelőzően. Valahol itt ezen a ponton élt az időben. Tehát Jákobot Isten arra használta, hogy az ő első eljövetelét előkészítse, de Isten téged és engem arra készít fel és használ fel, hogy az ő második eljövetelére tekintettel. Hogyha nyersanyagban gondolkozunk, akkor ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de először mindannyian Jákobok vagyunk. Bocsássatok meg. És Istennek munkálkodnia kell bennünk, hogy egy napon mindannyian Izrael legyünk. Mit jelent az, hogy Jákob? Jákob egyfajta csaló, illetve az, aki hasznot húz a másikból, tele van ilyen trükkökkel. És mit jelent Izrael? Isten hercege. Tehát Istennek a ravasz emberekből át kell formálnia bennünket olyan hercegekké, akik Istennel bírják ezt a nemes rangot. És ahhoz, hogy egy csalóból, vagy egy ravasz valakiből egy herceg legyen, Jákobnak nagyon-nagyon sok megtapasztaláson kell keresztül mennie. úgymond különböző krízis helyzeteken kell átmennie Istennel. És ezekben a krízis helyzetekben ismeri meg ő saját magát, de megismeri az Urat is. És ezek alatt a válsághelyzetek alatt sose feledjük ezeket a szavakat, hogy Jákobot pedig szerettem. Vagy a mi életünk nehézségei, szenvedései közepette, soha-soha nem szabad elfelejtenünk ezt a szót. Isten szeret téged. Isten szeretett téged. És nem számít, hogy most min mész keresztül. Nem számít, hogy hány nyitott kérdés van még benned. Isten szeret téged. És Istennek van egy célja számodra. És Isten terve az, hogy egy olyan átformáló folyamaton vigyen keresztül, hogy egy napon az ő célja beteljesedjen a te életedben. És új szövetségi nyelvezettel ezt hogyan értelmezhetjük? Úgy, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az arca, jelleme formálódjon ki bennünk. Úgy, többé nem én, hanem Krisztus én bennem. Isten ezt akarja elérni. Többé nem én, hanem Krisztus bennem. És amikor Isten beteljesítette az ő véghez vitte az ő tervét, akkor azt láthatjuk, hogy ott van Krisztus benned. Ránk néznek, de nem minket látnak, hanem Krisztust látják bennünk. Most akkor térjünk rá Jákob történetére, és néhány példából figyeljük meg, hogy ez hogy ment végbe az ő életében. Az egy Mózeshez lapozzunk. Mózes első könyve 26. rész. Bocsánat, 25. rész. 19. verstől. Mielőtt folytatjuk, szeretnék egy megjegyzést tenni. Tudjátok, nagyon sok információt találunk Jákobról a Bibliában. A Biblia beszél Jákob nagyapjáról, Ábrahámról, a nagyanyjáról, Sáráról, az édesapjáról, Izsákról, az édesanyjáról, Rebekáról, a testvéréről, Ézsauról, a feleségeiről, Leáról és Ráhelről, mind a 12 fiáról név szerint, Simeon, Lévi, Ruben, József, stb. Megtudhatjuk Jákob kudarcait, Jákob sikereiről is olvashatunk, Jákob szerelmi életéről is. Tehát körülbelül az egy Mózes első könyvének a fele csak Jákobbal foglalkozik.
God uses one Bible verse to describe how God created everything. And
De ha az világegyetemre gondolunk, akkor Isten csak egyetlen egy Biblia verssel beszél erről, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Ez minden. Ennyi, hogy hogyan teremtette a csillagokat, hogy teremtette a bolygókat, hogyan teremtette a földet, a madarakat, a halakat, a növényeket, mindenféle állatról. Tehát ennyit, ennyi igazából, amit mond Isten. Kezdetben teremt Isten az eget és a földet. De Jákobról ellenben 25 fejezeten keresztül beszél. És ha most úgy leülnénk az Úrral, és akkor megkérdeznénk őt, hogy hogyan teremtett ő mindent. Nem gondoljátok, hogy nagyon sok kérdésünk lenne? Nagyon sok kérdésünk lehetne, például arról, hogy Isten hogy teremt egy rovart. De Isten nem ezt foglalkoztatja, hogy ezt elmagyarázza nekünk a Bibliában. Mert őt inkább a Jákob életének minden részlete érdekli. És a Bibliának ez az alapelve, illetve a Biblia tanulmányozás alapelve, hogy oda tegyük mi is a hangsúlyt, ahova Isten teszi, arra helyezzük a hangsúlyt, ahova Isten. És akkor most egy picit megvizsgáljuk Jákob életét. Tehát 1 Mózes 25. rész, 19. vers. Ezek pedig Izsáknak, az Ábrám fiának nemzetségei. Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák pedig 40 esztendős volt, amikor feleségül vette Rebekát, a Szíriából való Bétuelnek leányát, Mezopotámiából, a Szíriából való Lábánnak húgát. És könyörgött Izsák az Úrnak az ő feleségei, mivel hogy magtalan volt. És az Úr meghallgatta őt, és teherbe esett Rebeka az ő felesége. Most ez hogyan vonatkozik most itt ránk? Itt azt láthatjuk, hogy Izsák családjában volt egy probléma. Nagyon komoly probléma. És az volt a probléma, hogy a felesége Rebeka nem tudott szülni, nem tudott megfogadni. És ami közös Jákob családjával, ami családunkkal, legalábbis Brazíliában, a család azt jelenti, hogy problémák. Tudjátok, mire gondolok. Tehát, amikor családod van, akkor biztos, hogy vannak problémák, amiket meg kell oldanod. Tehát Jákob családja normális család volt. Voltak problémáik, amiket meg kellett oldani. Jákob apjának problémája volt Jákob anyjával. Ugye ez közös bennünk. És Izsák hogyan oldotta meg ezt a problémát? Izsák könyörgött az Úrnak. És ugyanígy mi keresztény családok oldhatjuk meg a problémáinkat. Amikor csak mi hívők problémával nézünk szembe, imádkoznunk kell. Nem számít, hogy milyen, mi az a probléma. Az, hogy valaki gyermeket tudjon szülni, ez mind a mai napig egy olyan probléma, amit a legprofibb orvosok is sem tudnak megoldani. Tehát ez itt egy nagyon fontos pont. Mert mi hívők, bármikor, amikor problémánk van, forduljunk Istenhez imádságban. Menj az Úrhoz. Beszélj az Úrral. És mondd el neki a te problémádat. És várj az Úrral. Mert Isten mindig meghallgatja a kéréseinket, vagy imádságainkat. És a Biblia szerint mindig válaszol a mi imádságainkra. Lehet, hogy néha Isten válasza nem az, amire mi számítunk, mert Isten bölcs, és neki van egy ideje, időzítése, és ezért sohasem hagyjuk abba az imádkozást. Bármikor, amikor van valami szükségünk, és van egy családi problémánk, akkor menjünk az Úrhoz, és imádkozzunk. Ő a lehetetlenségeknek a specialistája, hogy mert minél nehezebbnek tűnik a problémád, Isten számára ez még csak egyáltalán nem is probléma. Mert ő a lehetetlen helyzeteknek az Istene. Van egy olyan vers a Bibliában, hogy vajon van-e valami túl nehéz a számomra? És ezt alkalmazzuk a mi életünkre is. Tudtok követni engem? Követtek engem? Értitek? A mi Istenünk számára nincs olyan probléma, ami túl nehéz lenne. Tehát Izsák könyörgött az Úrnak, az Úr meghallgatt az imádságát, és Rebeka teherbe esett. Tehát itt azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Izsák hívő volt. És ez a harmadik pont, ahol Izsák hasonló hozzánk. Itt van neki családja. Nekünk is van családunk, neki vannak problémái, nekünk is vannak problémáink. Izsák hívő volt, és hiszem, hogy itt közöttünk is legtöbbünk hívő. Tehát a mi konklúziónk az, hogy Izsák hívő volt. Csak az egyetlen különbség az, hogy Izsák az Úr első eljövetele előtt volt hívő, és mi az Úr második eljövetele, vagy visszajövetele előtt vagyunk hívők. Tehát Rebeka teherbe esett. És a 22. versben azt olvashatjuk, hogy az ikrek az ő méhében tusakodtak. És azt olvashatjuk tovább, hogy ha így van, akkor miért vagyok én így? kérdezte Rebecca. Elment azért Rebecca, hogy megkérdezz Urat, és mondta az Úr neki, két nemzetség van a te méhedben, a két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek. Tehát láthatjuk, hogy Izsáknak problémája volt, imádkozott. Kapott választ is az imádságára, és most azt látjuk, hogy Rebekának volt problémája, és akkor ő imádkozott. És az Úr válaszolt az imádságára. És az Úr szólt neki, adott neki igét. És nagyon sokszor Istennek a válasz az imádságainkra egy ige, mert az ő szava élő szó. Hatékony szó, hatékony, erőteljes, hatalmas. És ugyanarra a következtetésre juthatunk, hogy Rebecca is hívő volt. Tehát van egy hívő férj, egy hívő feleség, egy keresztény család. Hát ezt az új szövetségi szóhasználat szerint mondhatjuk így, és Istennek volt célja az ő életükkel. És Isten azt mondta, hogy ő nem önmaga miatt él, önmagáért, és nem csak azért megy most keresztül ezen, hogy önmaga miatt, hanem azért, mert Istennek van egy terve ő vele. És akkor folytatódik a történet, hogy a gyerekek megszületnek, ikrek voltak, az egyiket Ézsaúnak nevezték el, mert vörös volt, és aztán jött a testvére, Jákob. És azt olvashatjuk, hogy amikor a két fiú, Ézsau és Jákob megszületett, akkor Jákob Ézsau sarkába fogódzva jött ki. És itt egy további tanulság van a számunkra, amiből tanulhatunk. Mert általában, amikor ikrek születnek, akkor azt mondjuk, hogy ők együtt születtek. És valahogy Isten így rendezte, hogy Ézsau jött ki először. És ha azt mondhatjuk, hogy Jákob tudott gondolkozni a anyjának a méhében, akkor azt mondhatjuk, hogy Jákob másodiknak jött ki, de ő akart az első lenni. Akkor most el tudjuk képzelni, ugye? Hogy nem lehetek az első, de első akarok lenni. Akkor megragadom, és akkor együtt megyünk ki. Én úgy volt, hogy én leszek az első. Én első vagyok. Ebből a szempontból Jákob a mi emberi természetünknek a képe. Mert természetünknél fogva mi is elsők akarunk lenni, nem igaz? Mi akarunk a legjobbak lenni, a legjobb rész, a legjobb hely, az első hely, az legyen az enyém. Nálunk legalábbis Brazíliában ez így van. Nem a romániai emberekről beszélek, mert nem ismerlek benneteket igazán. Majd ti mondjátok el nekem, hogy hogy látjátok az embereket Romániában. De Brazíliában mindig az elsőbségre törekszenek. Nem tudom, ez hogy van itt nálatok. Ez az emberi természet. Elsők akarunk lenni. De Isten szívében már készen van az, aki első lesz. Isten szívében az első az ő fia. Isten szívében Krisztus az első.
Natural life always wants to be first. Viața naturală vrea întotdeauna să fie pe primul loc. The spirit life always wants Christ to be first. Iar viața...
És ez a története a szellemi élet és a természetes vagy természeti élet közötti konfliktusnak. Ez a története. Mert a természeti élet akar lenni mindig az első, és a szellemi élet mindig Krisztust akarja az első helyre tenni. És ez egy újabb része a mi történetünknek, mert Isten itt nem a hitetlenekről beszél, itt a hívőkhöz beszél. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy legyél bár régóta hívő, ha sohasem tanultuk meg ezt a leckét, hogy Krisztusnak kell első helyen lenni, hogyha nem vigyázol, még akkor is, ha már régóta hívő vagy, lehet, hogy még mindig így gondolkodsz, hogy én akarok első lenni. Hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus én bennem. Többé már nem az én jólétem, hanem Istennek a célja. Többé nem az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg, Atyám. Többé nem az én terveim, hanem Istennek a célja. És ez olyan sokáig tart számunkra, hogy ezt az alapvető leckét megtanuljuk. De ezért vannak ezek a történetek benne a Bibliában. Hogy ezek által a történetek által tanuljuk meg Isten akaratát. A történet tovább folytatódik. Mind a két fiú növekedett. És a 25. részben, a 27. vers azt mondja, hogy felnövekedett a gyermekek, és Ézsök vadászathoz ért, ő mezei ember lett, ő Jákob pedig szelíd ember, sátorban lakozó. Az egyik ők nagyon aktív, a másik pedig egy csendes, visszahúzódó ember. Ézsó a vadász, Jákob pedig szeretett otthon tartózkodni. Szerintem a 28. vers nagyon sok mindent elárul róluk. De azt mondja a Biblia, hogy Izsák Ézsaut szerette, mert szájíze szerint volt a vad. Rebeka pedig Jákobot szerette. Nem ugyanez a helyzet a mi családjainkban is, ahol egynél több gyermek van? Hogy az apa általában a gyerekek közül az egyikkel azonosítja magát. Az anya pedig egy másik gyermekben látja meg önmagát. Ugye ez természetes. Igen, természetes. És ez itt a probléma. Miért? Mert sohasem kellene a gyermekeinket a mi természetes szeretetünkkel szeretni. Mert ez nem szellemi szeretet. Értitek a lényeget? Mert bármi, ami természetes, az korlátozott. És minden, ami természetes, abban nincs ott az egyensúly. Mert minden, ami természetes, az nem szellemi. És itt azt mondja, hogy Izsák azért szerette Ézsaut, mert igazából szeretett jókat enni. Mert megfőzte az ő kedvenc ételét. Na most az a kérdés, hogy az evés, az bűn? Nem. Jó enni. Mindannyian szeretünk enni. Akkor hadd tegyek fel még egy másik kérdést. Az, ha megeszel egy adag jégkrémet, az bűn? Nem, nem bűn. Főleg, ha csoki jégkrémről van szó, vagy csoki fagyiról. És ha megeszel két adagot, az még mindig természetes, ugye? De ha három adagot megeszel, ez már bűnös. Látjátok? És nagyon könnyen az, ami természetes, bűnössé válhat. És pontosan ezért nagyon fontos, hogy megtanuljuk, megértsük a különbséget a természetes és a szellemi között. Láthatjuk majd Izsáknak a természetes szeretetét Ézsau iránt. Izsáknak a természetes szeretetét az étel iránt, ami egy nagyon tragikus helyzethez vezet a családjában. Ezért kell nagyon-nagyon óvatosnak lennünk, hogy meg tudjuk különböztetni, mi a természetes és mi a szellemi. Mert ha meglátjuk, hogy mi a természetes és mi a szellemi, akkor nemet tudunk mondani annak, ami természetes, és igen tudunk mondani arra, ami szellemi. Úgy imádkozzunk, hogy Uram, a Te akaratod legyen meg, ne az enyém. Nagyon sokszor az, ha az Úr akaratát tesszük, szenvedésre jár a számunkra. De mindig mondjuk azt, hogy a Te akaratod legyen meg. Mert az Isten szava az jó, és Isten akarata jó és tökéletes, és elfogadható, ezt mondja az ige. A történet folytatódik. Egy olyan helyzet adódott a testvérek között, hogy egy alkalommal Ézsau éhesen érkezett haza, és Jákob pedig valami jót főzött. És Ézsau kért tőle ennivalót. És Jákob az ő testvérének az éhségében egy lehetőséget látott arra, hogy üzleteljen. Értitek? Az üzlet és a kereszténység az sohasem megy jól együtt. Tehát Jákob nem az első volt, de ő akart lenni az első. És most itt van egy alkalom, amire ő már régóta nagyon vágyott. Valószínű, hogy amíg Ézsau oda volt az erdőben, vagy a mezőn vadászni, addig Jákob, amíg otthon volt, azon gondolkozott, hogy hogyan csikarhatnám ki a testvéremtől az elsőszülöttséget, és hát tervezgetett, amíg egy nap eljött a lehetőség, és a testvére, a bátyja éhesen érkezett haza, és ételt kért tőle. És Jákob azt mondta neki, hogy add el nekem az elsőszülöttségi jogodat. Mit jelent az elsőszülöttségi jog? Több mindent is jelent. Egyrészt azt jelenti, hogy te leszel a családnak a feje. Meg leszel áldva, hogyha tied az első szülöttségi jog. Ez olyan volt Izraelben, mint majdnem, mintha te vagy a család papja. Te viszed tovább a családnak a nevét. És az áldás nagy részét. És ez bűnös dolog? Nem. Bűnös dolog áldás után vágyni? Nem, szükségünk van az áldásra. Áldottak akarunk lenni, és az Úr áldása nélkül nincs növekedés, nincs előrehaladás, nincs békesség, nincs élet. Szükségünk van az Úr áldására. De az áldással együtt az elsőszülöttség valami mást is ad neked. Nagyobb részed lesz az örökségből. Tehát keveredtek a dolgok. Egyrészt Jákob vágyott az áldásra. Másrészt pedig Jákob anyagi haszonra vágyott. Ha tovább olvassuk a történetet, meglátjuk, hogy Jákob nagyon jól értette a számítgatásokhoz. A román pénz nem, az a lej, ugye? Tehát a lej, a pénz nem. Lehet, hogy előfordul velünk, hogy kölcsönkérünk, és több lejjel is tartozunk valakinek, de ezt elfelejtjük. De amikor mi adunk valakinek kölcsön, legyen az csak néhány lej, akkor ez biztos, hogy nem felejtjük el. Amikor mi bántunk meg másokat, azt elfelejtjük. De amikor mások sértenek meg bennünket, azt soha nem felejtjük el. Mit jelent ez? Nagyon jól tudunk kalkulálni, számítgatni. Tudjuk, hogy szerezzünk előnyt, hogy húzzunk hasznot. És tudjuk, amikor az emberek megpróbálnak tőlünk lopni. És Jákob tudta, hogy ha ővé az első szülöttségi jog, akkor ővé az áldás. és akkor övé lenne az örökségnek a nagyobb része is. És itt van egy kép, ez egy olyan kép, amiben nekünk nagyon óvatosnak kell lennünk a szellemi életben. Soha se keverjük össze az áldás utáni vágyat azzal, hogy hasznot húzzunk és előnyt szerezzünk. Mert Isten egy ilyen olyan karaktert keres, ami nem kevert, hanem ő azt akarja, hogy teljesen tisztán szellemi emberek legyünk. Olyan népet keres önmaga számára, ahol Krisztus ténylegesen az első. Nem fogad el vegyes motivációkat. Egy tiszta szeretet Isten iránt. Hátsó szándékok nélkül. Tudjuk, hogy Isten megáld bennünket, vágyunk Isten áldására, de akarjuk őt szeretni. Azért, nem azért, mert ő megállt bennünket, hanem azért akarjuk őt szeretni, aki ő maga, önmagáért. Akkor szeretjük őt, mert ő jó, mert ő Isten,
vrem să-l iubim pentru că el e bun, pentru că el e Dumnezeu. To love him because he is God. Pentru că el este Dumnezeu. We want to love him because he is merciful. Pentru că este.
Akarjuk őt szeretni, mert ő irgalmas. Azért, mert ő nagy. Mert ő szent.
We want to love him because he is powerful.
Azért akarjuk őt szeretni, mert ő hatalmas. Tudjuk, hogy az Úr megtesz dolgokat értünk, és ezért hálásak is vagyunk. De nem az áldásaiért akarjuk őt szeretni, hanem azért, aki ő maga. És ez mindennél sokkal inkább jobb. A történet folytatódik. És ő eladja az első szülöttségi jogát. Jákob kihasználta az ő testvérének a gyengeségét, megvette az elsőszülöttséget, az áldást, de nem ilyen módon kellene áldást szereznünk, ugye? Nem szerezhetünk áldást csalással. Nem szerezhetünk áldást azzal, hogy kihasználjuk a testvéreink gyengeségeit, hanem úgy szerezhetünk áldást, hogy várunk az Úrra. De Jákob az ő életének az elején ezt nem tudta. És ugyanez a dolog ott van a mi természetes életünkben is. Még akkor is, ha már régóta hívők vagyunk. Hogyha nem tanultuk meg a leckét, hogy mi a különbség természetes és a szellemi élet között, akkor nem tudjuk, hogy hogyan várjunk az Úrra. A természetes élet nem képes megérteni, hogy mit jelent az Úrra várni. Nem tud az Úrra várni. Még Jákob születése előtt Isten már megígérte, hogy ő nagyobb lesz a testvérénél. És az Úr azt mondta, hogy ő meg fogja őt áldani. Áldott lesz. És nagyobb lesz, mint a testvére. De Jákob nem tudta erre várni. Miért? Mert mit mond itt Jákob? Ez mind a természetes életnek a megnyilvánulása. Ha mi a természetes életünket követjük, ha bár hívők vagyunk, nem tudjuk, hogy hogyan várjunk az Úrra. Hogyha mi megértettük a különbséget a természetes és a szellemi között, akkor nemet fogunk mondani a természetes életnek, és igent fogunk mondani a szellemi életnek. És fogunk tudni várni az Úrra. És az Úrhoz tudjuk hozni minden kérdésünket. Az Úr elé hozod akkor minden tervedet. Az Úr elé hozod minden nehézségedet. Az Úr elé hozod mindazt, ami kihívást jelent a számodra. És vársz az Úrra. Mert a mi Úrunk jó. És ő mindig meghallgatja az imádságainkat. Mindig válaszol az imádságainkra. És ezek a válaszok természetesen az ő tökéletes akarata szerint valók. És különösen úgy válaszol, ami az ő időzítésének megfelel, az ő ideje szerint. Mert amikor a természetes életünk szerint élünk, akkor türelmetlenek vagyunk. Különösen a fiatalabb generáció, hozzá vagyunk szokva, hogy benyomunk egy gombot, és akkor valami történik. Benyomunk egy másik gombot, és másodpercek alatt megint történik valami. Különösen a fiatalabb nemzedékre igaz ez. Még régen, amikor nekünk valakit fel kellett hívnunk, akkor tárcsáztuk a számot, az egyik tárcsáztuk a következő számot, és akkor mindig vissza meg kellett várni, hogy visszatekeredjen a tárcsa, és akkor utána vártuk a csörgést, aztán kértük azt, hogy kivel szeretnénk beszélni. Ma csak fogod az okostelefonod, és beleszólsz, hogy Adi, és már csörög is a telefonja. Tehát ez a generáció nem tudja, hogy hogyan várjon. A természetes élet nem tudja, hogy hogyan kell várni. Tudjuk, hogy Isten mindenható. Tudjuk, hogy Isten a szeretet. De nem tudjuk azt, és elfeledkezünk arról, hogy Isten mindentudó, bölcs. Isten nem csak nagyszerű jó dolgokat akar nekünk adni, hanem ő neki van egy ideje, egy tökéletes időzítése. És ez nagyon fontos, hogy megtanuljunk az Úrtól függni. És döntsünk úgy, hogy nemet mondunk a természetes életnek, és igent mondunk a szellem életének. És az Úr kezébe tesszük a mi útjainkat, a helyzeteinket, és várunk ő rá, a mi Istenünkre. És ő sohasem késik. Egy Biblia verset szeretném a ma esti üzenetet befejezni. Ézsaiás könyvéből, 40. rész. 27. verstől, tehát 40. rész 27.
Here we know that the Lord, now we know the Lord is speaking about our natural life, Jacob.
Tehát tudjuk, hogy Isten itt a természetes életről beszél, Jákobról. És szintén beszél a szellemi életről, Izraelről. Hogy miért kell nekünk, hívőknek választani természetes és a szellemi élet között. Azért, mert ez mind a két élet ott van bennünk. Miért mondod, Jákob, és szól szekint Izrael, elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Jákob mindig azt gondolja, hogy Isten nem tudja, hogy mi a helyzet. Jákob mindig azt gondolja, ahogy Brazíliában nekünk van egy mondásunk, hogy a szomszéd füve mindig zöldebb. Főleg a fiatalok, például amikor meg akarnak házasodni. Ó, mindenkinek halad előre az élete, csak az enyém van egy holtponton. Másoknak a kertje zöld, csak az enyém van kiszáradva, és sárgult meg a fű. Sohasem esik az eső az én kertemre. Ez az a pillanat, amikor azt kell mondanunk a természetes életünknek, hogy várj az Úrra. A te időd el fog jönni. Mert a mi Istenünk hűséges Isten. Mi elfelejtjük ezt, de ő sohasem feledkezik meg rólunk. Ő szeret bennünket. És Isten azt mondja az igében, hogy szerettem Jákobot, nem Izraelt, Jákobot. Tehát Isten úgy szeret téged és engem, ahogy mi vagyunk, ahogy vagyunk. Még akkor is, ha ő igazából azt akarja, hogy Izraellé formálódjunk át. Tehát Jákob a nyomások közepette azt így szól, hogy az én utam elrejtetett az Úrtól. Szenvedés, és úgy látszik, az Úr ezt nem látja. És itt jön az Úrnak a szava. 28. vers. Hát nem tudod, és nem hallottad? Hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait. Nem fárad és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Tehát mi nem tudjuk felfogni az ő bölcsességét. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Én nagyon könnyű eldönteni, hogy most a természetes élet szerint élünk, vagy a szellemi élet szerint, itt az igében. Mert ez egy nagyon gyakorlati módja. Például azt mondod, hogy fáradt vagyok. Fáradtnak érzem magam. Akkor mondd meg nekem, hogy ha fáradtnak érzed magad, akkor honnan meríted az erőforrásodat? A természetes életből, vagy a szellemiből? Természetesen a természetesből. Mert a mi természetes erőnknek van egy vége, egy korlátja. De Istennek a szellem erejének nincsen korlátja. Tehát, ha én nagyon fáradtan jövök ma haza, akkor állj meg, menj az Úrhoz, és keresd a te erőforrásodat, mert Isten az, akinél kimeríthetetlen erőforrások állnak rendelkezésünkre. Hát elfáradnak az ifjak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el. Nem csak a járás, nem csak futás, hanem szárnyra kelnek, mint a sasok. Hanem ott élnek azonban a magaslatokban, ahol mi megáldattunk minden szellemi áldással a Krisztusban. Imádsággal fejezzük be. Atyán, köszönjük neked ezt a ma estét. A te kezedbe tesszük most ezeket a szavakat, a te igédet. És kérünk arra, hogy taníts minket, hogy a szellem szerint éljünk. Tanuljunk meg nyugodni az Úrban, és várni az Úrra, amíg a te jó akaratod teljesen végbe nem megy a mi életünkben. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.